Katott bombon, sültek, rózsafűszersóval bolondítva, ehető virágok a tányéron, szőreg és a rózsaünnep természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
Köszöntöm a hallgatókat! Humin Viktória vagyok, kezdődik a Trend Idők, mai témáink röviden. Mesterséges intelligencia, mint beszélgető társ, egyre többen osztanak meg személyes problémákat chatbotokkal.
Olyan megoldásokat javasolhat, amik egyébként teljesen nem relevánsak a problémák szempontjából, illetve hát ez a megerősítő jelleg, ez azért hosszú távon azért is káros, mert akár az embernek a realitás érzékét ugye meg tudja borítani, hogyha mindig csak azt kapom tőle, hogy ó, hát milyen tök jó ez a gondolat.
Toltisztító műhely a 21. században, régi mesterség, felfrissült érdeklődés.
Csak a kitisztított toll vagy pehely kerül. Mindenkinek rajta van a zsákon a neve, nincs kutyulás, nincs kavarás, csak azt kapja vissza, amit ő hozott.
Trendidők.
A mesterséges intelligencia ma már nem csak információforrásként van jelen az életünkben. Egyre többen használják arra is, hogy kérdéseiket, dilemmáikat vagy akár személyes problémáikat is megosszák vele. A gyors válaszok és a folyamatos elérhetőség sokak számára vonzó lehet. A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a chatbotok nem helyettesíthetik az emberi kapcsolatokat vagy a pszichológiai segítséget. Hol lehet hasznos egy ilyen eszköz és hol vannak a korlátai? Erről beszélgetett Kovács Nagy Áron, Budavári Eszter pedagógiai szakpszichológussal, a Mindwell Pszichológiai Központ szakemberével, valamint Klem Barnabás egyetemistával.
Miért lehet könnyebb sokaknak ön szerint egy mesterséges intelligenciának megnyílni, mint egy másik embernek?
Ennek én azt gondolom, hogy több oka is van. Egyrésztről a mesterséges intelligencia az bármikor elérhető, ugye a nap 24 órájában, tehát nem kell attól tartanunk, hogy valakit épp zavarunk, ugye azzal, hogy szeretnénk vele beszélgetni, nem lesz alkalmas neki a pillanat, a ChatGPT, vagy akármikor beszélhetünk, gyakorlatilag akármennyit beszélhetünk vele, tehát hogy ilyen szempontban nincsenek ilyen korlátok, mint akár ugye a személyes kapcsolatokban, illetve nagyon sokan azért választják akár azt, hogy mondjuk személyesebb problémát is megosszanak vele, mert nagyon tartanak akár attól, hogy mások ítélkezni fognak felette. És hát a ChatGPT-ről azért ezt tudjuk, hogy nem kérdőjelez meg nagyon sokszor minket, sőt inkább támogat, tehát úgymond egy ilyen biztos terepet nyújt. Illetve nagyon sokan azért választják, mert ez egyfajta ilyen kontrollálható kommunikációt tesz lehetővé, tehát hogy itt sem kell adott esetben a másikra mondjuk ráhangolódni, odafigyelni, hanem ez pont, hogy én kapom meg ugye a mesterséges intelligenciától. Tehát ez egy elég biztonságos terepnek tűnik ilyen szempontból, de hát nyilván azért ennek hátránya is lehet.
És ha már a hátrány szót megemlítette, milyen pszichológiai szükségleteket elégíthet ki mondjuk egy ilyen chatbottal folytatott beszélgetés, és mi lehet a veszélye ennek?
Hát én pont ezt gondolom, hogy amit kielégít, az nyilván ez a megértés, meghallgatásra való vágyunk ilyen szempontból, illetve tényleg ez azért egy nagyon komfortos érzet tud lenni, én bármit írok, gyakorlatilag őszinte megerősít engem. Csak tehát, hogy nincs ez a megkérdőjelezettség, tehát tényleg ez az elfogadottság, ilyen szempont az a biztonsági élményét tudja kielégíteni, viszont pont ezért ez is egy hátulütője, hogy egy ilyen fals képet adhat arról a dologról, amiről akár valójában beszélek, vagy akár olyan megoldásokat javasolhat, amik egyébként teljesen nem relevánsak a problémák szempontjából, illetve hát ez a megerősítő jelleg, ez azért hosszú távon azért is káros, mert akár az embernek a realitás érzékét ugye meg tudja borítani, hogyha mindig csak azt kapom tőle, hogy ó, hát milyen tök jó ez a gondolat, és akkor mindenre csak ezt mondja, akkor az azért nem biztos, hogy egy jó irányba tereli az embert, mert hogy azért nagyon fontos az, hogy néha azért az emberre tudjon önreflektív lenni, hogy akkor ránézek arra, hogy hát mi az, amiben fejlődhetnék, változhatnék, amit egy kicsit máshogy csinálhatnék, és ez az élmény ez elveszik ebben a beszélgetésben.
És mely korosztályok lehetnek ön szerint a legfogékonyabbak erre a jelenségre?
Hát én azt gondolom, hogy már a kamaszkortól is azért ezt látjuk, hogy ők azért aktívan használják ezeket az eszközöket, illetve hát nyilván a mesterséges intelligenciák, illetve még a fiatal felnőttek, én azt gondolom, akik leginkább ezeket chatbotokat használják.
És vannak olyan esetek, ahol hasznos lehet egy chatbot, mint egy támogató eszköz?
Ez nagyon érdekes kérdés, hogy mit nevezünk támogatásnak, mert ugye ha érzelmi támogatást szeretnénk ugye ettől a chatbottól, akkor hát ezt így látszólag megkaphatjuk, de ugye egy algoritmus, tehát hogy valójában nincsen mögött egy személy, nincs valódi kapcsolódás, valódi érzések, csak ő ezt így mímelni tudja. És azért ez egy nagy csapda lehet, mert hogy tényleg valódinek tűnik, de hogy ez fontos tudatosítani akár a fiatalokban is, hogy ez nem az, tehát hogy ez nem helyettesíthet egy személyes kapcsolódást. Más téren pedig a támogatás olyan szempontból meg tud valósulni, hogyha nem tudom, akár egy témában teljesen el vagyok veszve, azt sem tudom, hogy merre induljak el, akár nem tudom, munkába, házi feladatba, stb., akkor ide bepötyöghetem azt a témát, és akkor tud nekem támpontokat adni, tehát egy támogató dologra tudjuk használni a mindennapokban, csak nyilván itt is az a fontos, hogy ne az legyen, hogy ő helyettünk gondolkodik, hanem gyakorlatilag eszközként én használhatom arra, hogy segítse mondjuk az én tanulmányaimat, munkámat, vagy amiben el vagyok akadva, de hogy nyilván a forrásoknak az utánajárását, elemzését, illetve maga a munkát, azt nem spórolhatja ő meg nekünk.
És most Klem Barnabáshoz fordulnék. Mikor kezdte rendszeresen a mesterséges intelligenciát használni?
Én 2024-ben kezdtem el szerintem használni, vagy 2025 körül. Elérkeztem az egyetemi tanulmányaim vége felé, akkor már úgy rendszeresen, tehát tényleg napi használatban volt.
És milyen célokra használta leginkább?
Hát az elején szinte csak egyetemre, és ahogy egyre jobban megtanultam használni, úgy egyre inkább mindenféle magáncélra. Ma már igazából tudom használni, meg nagyjából tudom azt is, hogy a válaszoktól mit várjak, úgyhogy ma nagyon sok mindent megkérdezek tőle. Egy filmválasztástól kezdve egészen az egyetemi tanulmányokon át mindenfélét.
És előfordult már olyan is önnel, hogy személyes problémákról beszélgetett mondjuk egy chatbottal?
Igen, előfordult. Igazából egy családi konfliktust kérdeztem meg tőle, kíváncsi voltam. Igazából nem is a megoldást vártam, csak kíváncsi voltam, hogy a ChatGPT-nek mi a gondolatmenete ebben, erre biztosan emlékszem, meg igazából ilyen párkapcsolati barátnős dolgokat, egy-két ilyen tök általános témákban, arra már volt példa, igen.
És könnyebbnek érzi egyébként a megnyílást az ilyen chatbotok előtt, mint mondjuk egy valódi ember előtt, vagy egy valódi emberrel való beszélgetés közben?
Nem mondanám. Igazából azért sem mondanám, mert ugye ChatGPT-nél például ez egy opció, hogy tudjuk többen is használni. Na most, hogyha én kérdezek valami olyat, akkor azt egyből látja az a másik ember is, aki használja, de amúgy sem mondanám. Tehát amit megkérdezek a ChatGPT-től, és már gondolkozom rajta, már beszélek róla vele, az legalábbis nekem szinte ugyanolyan könnyű egy emberrel is megvitatni.
Említette, hogy nem megoldásokat keresett, de volt olyan helyzet, ahol mondjuk maga a chatbot segített abban, hogy jobban megértse azt az adott helyzetet, vagy akár a saját érzéseit a témában?
Volt, igen, egyértelműen. Igazából legtöbbször olyan választ ad, ami vagy tudom, hogy mit fog írni, vagy fogalmam sincs róla, a köztes állapot nagyon nincsen, úgyhogy volt olyan, hogy megkérdeztem tőle valamit, ilyen személyes témákban, és egy olyan választ adott, ami egyébként nekem eszembe se jutott, és úgy kezdtem el gondolkodni, hogy ez amúgy így van, igen.
Trendidők.
Vannak szakmák, amelyekkel ma már alig találkozunk, sőt, sok fiatal talán nem is hallott róluk. Ilyen a tolltisztítás és a tollpaplan készítés is, amely egykor természetes része volt a mindennapoknak. Budapesten már 40 éve működik az a kis tolltisztító és párnakészítő műhely, amelynek özvegy tulajdonosa Nagy Attiláné Babi a környék egyik nevezetessége. 76 évesen a mai napig minden nap a műhelyben van. Tisztítja és megmenti a régi párnákat, paplanokat vagy újakat készít új tollakból. Sőt, ma már egyre többen rendelnek tőle tollpólyákat is. Annak köszönhetően, hogy újra trend a természetes anyag. Belebeszélgetett Kálmán Alida.
Sajnos nagyon megöregettünk, és nagyon kevesen vagyunk már, de ez egy olyan szép szakma, hogy ameddig lehet, azt csináljuk. Megmentjük a régi tollakat, bejheket, amit a nagymamától örököltek.
Sokan jönnek be ide azért, hogy ilyen érzelmi alapon mentsenek meg egy párnát vagy egy paplant?
Igen, van, aki csak egy kis párnát szeretne megmenteni, és amikor megkapja a kitisztított, szép, új anginban lévő kis párnát, szinte magához öleli. Nem is hinné el sok ember, mikor így a párnát is hozza, hogy mi lesz belőle. Ugye csúnya, avit angin, elhasznált, öreg, van, aki visszakéri, van, akinek csak egy emlék kell egy párnából, csak egy kis párna, úgyhogy meg lehet menteni nagyon sok mindent.
Most éppen itt ülünk egy hatalmas nagy szabóasztal mellett, és az előbb megmutatta nekem, hogy hogyan készül egy paplan, hát nem egy könnyű munka, mert külön minden egyes kis kockát meg kell tömni, be kell varni, meg kell tömni, be kell varni.
Igen, nyugalom kell hozzá, és türelem. Leszabom az anyagokat, és akkor ugye körbe kell varni, ki kell rajzolni. Van az a módszer, ahogy csinálják, hogy belefújják géppel a tollat vagy pelyhet. Én pedig úgy csinálom, hogy itt vannak ezek a töltőcsövek, és minden kockát, mikor egyet így beraktam, levarrom. Na most ide a műhelybe csak a kitisztított toll vagy pehely kerül. Mindenkinek rajta van a zsákon a neve, nincs kutyulás, nincs kavarás, csak azt kapja vissza, amit ő hozott.
1986 óta csinálja, azok az eszközök, amikkel elkezdték, nagyon sokat változtak?
A gépnek a funkciója ugyanaz, mint régen volt, csak régen nem volt ennyi elektronika, hanem fafűtéses módszerrel melegítették föl a kazánokat. Most már ezzel a géppel, ami tulajdonképpen szintén 50 éves, tehát nem mai gép, de itt már vízes tisztítás történik, tehát vízgőzzel mossa le a tollról a fölösleges zsírt és port, és ugyanolyan hőmérsékletű levegővel szárítjuk meg, és úgy kerül be a tiszta új anginba. Mindig csak egy valakiével foglalkozunk.
De ugye nem csak régi tollakat tisztít meg, hanem új tollakból is készít ágyneműket. Ezek milyen tollak már?
A mostani liba tollak, azok nem élvetépet tollak, ezt már nem szabad. A vágóhidakon feldolgozandó libákról leszedett tollat lúgozzák, fertőtlenítik, különböző tisztítási fázison mennek keresztül. A tollat osztályozzák, különböző minőségű tollakpelyhek vannak, csak ugye más a jellege, egy kicsit hamarabb esik össze a párna.
Miért jó tollpárnán aludni?
Természetes anyag. Ezzel nem szennyezzük a környezetet, nagyon sokáig élő marad.
Trendidők.
Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és Regényi Eszter összeállítását hallják.
Géncsere. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének kutatói szerint az elhalt szerves anyagokat lebontó élőlények, például egyes gombák ősei nem csak örökölték, hanem egymástól is kölcsönözhették az ehhez szükséges géneket. A nemzetközi együttműködésben végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy nagyjából 1 milliárd évvel ezelőtt távoli rokonságban álló szervezetek között is lezajlott úgynevezett horizontális géntranszfer, vagyis közvetlen géncsere. Ezt korábban főként a baktériumokra tartották jellemzőnek. A kutatók több százezer gén evolúciós történetét elemezve 166 olyan géncsaládot azonosítottak, amelyek ilyen módon terjedhettek. A felfedezés átírhatja az állatok, növények és más sejtmagvas élőlények fejlődés történetéről alkotott elképzeléseinket, és arra utal, hogy a fajok közötti genetikai együttműködés a természetben sokkal gyakoribb lehetett, mint eddig hittük. Életet lehet lehelni a csipbe. Amerikai kutatók egy bélyeg méretű, kétrétegű optikai csipet fejlesztettek, amelynek felületén a tárolt képek és információk akár az emberi lehelet hatására is megjelenhetnek. A technológia különleges hidrogél réteget használ, amely a levegő páratartalmától megduzzad vagy összezsugorodik, megváltoztatva a fény visszaverődését, így előhívva az eltárolt adatokat. Az új adathordozó újraírható, a képek mindössze 300 000 másodperc alatt megjelennek, ezért a kutatók szerint a jövőben biztonságos adattárolásra és intelligens érzékelőkben is alkalmazható lehet.
Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére